a klasszikus sajtóról beszélgetve érdemes kihangsúlyozni, hogy ezek a műfajok, illetve azok művelői komolyak, de nem komorak, hiszen a humor, az anekdóta ugyanúgy megjelenik ezekben a műfajokban, ezekben az írásművekben.
Nagyon köszönöm, hogy felhívtad rá a figyelmemet, hiszen ugye a Toronyőrök antológiának a két kötetéből a második kötet az határozottan a humor, illetve az irónia nagymestereinek a művészetét taglalja, és hoz példákat. Hanvas Bélának nagy igazsága van abban, Karnevál című híres regényében írta, hogy az írás sem szabad a humoron kívül felfogni. Hát nem is lehet az írást a humoron kívül felfogni. Úgy is érthető ez a mondat, hogy amely írásban nincs egy kis humor, az nem is ér semmit. Most persze nem lehet minden egyes műfajra ráhúzni ezt a tételt természetesen, hiszen vannak olyan témájú írások, amelyek semmiképpen nem a humor irányába hatnak. Rengeteg olyan történés van, ami sajnos semmilyen humorra nem ad okot, vagy alapot, egy vidámkodásra. De a szellemesség talán az a fogalom, abban megegyezhetünk, hogy minden írásnak tartalmaznia kell egy kis, minden írásnak szellemesnek kellene lennie. Most itt a publicisztikáról beszélünk persze, a hírben nem nagyon lehet szellemeskedni, mert ugye ez szikár, kemény tény, közlő műfaj, de minden egyes publicisztikai írás akkor jó, csak hogyha szellemes és egy kicsi humor van benne. Ugye a humor az eredetileg testnedvet jelent, hát mit ér az élet testnedvek nélkül? Nem tudnánk élni, nem tudnánk létezni. Ugyanígy nehéz létezni a szellem világában humor nélkül. Tehát ugyanolyan funkciót tölt be a humor a életünkben, a mindennapi életünkben is, kellene, hogy betöltsön legalábbis, mint amilyet a testnedvek a élet funkcióink gyakorlása közben betöltenek.
És persze az érzelemkeltés egyik eszköze a humor, amely ugye a publicisztikában is egyik fő cél, hogy hasson az olvasóra, érzelmet keltsen benne, reagálásra, állásfoglalásra, elgondolkodásra késztesse. Mennyire mondhatjuk el, hogy a klasszikus sajtóban ezek a humorelemek valóban ilyen célt szolgáltak? Tehát nem az öncélú nevetgélés tulajdonképpen, hanem valóban egy érzelemkeltő, egy közelhozó eszköz.
Mint említettem, Karinthy Frigyes példáján filozófus is volt, nem csak humorista. Kettő együtt nála rendkívül pontos és világos kölcsönhatásba került, legalábbis kívülről nézve így lehet ezt elemezni. Ezt a kölcsönhatást világosan lehet nála látni. Ez szerintem minden olyan szerzőre igaz, akinek a írásművészetében humort felled, vagyis mindenkire igaz. Érzelmet kell természetesen. A humor arra való, hogy ha nagyon szomorúak vagyunk, akkor felvidítson bennünket az eleváció eszköze, a túlélés eszköze. Ha pedig nem vagyunk szomorúak, akkor pedig a természetes érintkezésnek az eszköze, hiszen a humor segít nekünk abban a leginkább véleményem szerint, hogy létezni tudjunk, úgy tudjunk létezni, hogy a létezésünk értelme és az életünk értelme a kommunikáció legyen. Társas lények vagyunk, és a kommunikációnak abszolút szerves része a humor. A humoron keresztül ismerkedni lehet, a humoron keresztül humorhegyeket tud megmozgatni tényleg. Akinek van humora, könnyebben tud kommunikálni, a mindennapi életben is könnyebben tud ismerkedni, hamarabb túlteszi magát a problémáin, a túlélésnek olyan fajta eszköze, amelyre azt gondolom, hogy a harmadik évezredben igen-igen nagy szükség van. Lehet, hogy még nagyobb szükség van rá, mint bármikor máskor volt szükség. És nagyon fontos, hogy a humort semmiképpen sem szabad összekeverni a gagyi viccelődéssel. Tehát azzal az ordinári viccvilággal, amely egy időben terjedt, most is terjed. Tehát ez a fajta hát kifejezetten az altesti poénokat vadászó, illetve utca nyelvi vagy trágárság felé elmenő viccelődés. Ennek semmi köze nincsen az igazi humorhoz. amikor már ott tart egy kommunikáció, egy beszélgetés, vagy egy műsor, tévéműsor mondjuk, hogy teljesen esetleges, lényegtelen dolgokon poénkodnak, vagy próbálnak poénkodni, ugye, akkor van probléma. A humor az intellektuális mindig. Nem véletlen, hogy partner kapcsolatra tekintünk, az az igazi jó partner. Az szerintem az egyik kritériuma a partner kapcsolatnak, vagy a barátságnak, másik érzelem minőséget tekintve, hogyha a párok, a partnerek ugyanazon tudnak jó ízűen kacagni, ugyanazon a rendkívül szellemes megállapításon, vagy humoros megállapításon. Ezért szoktam én azt mondani, hogy a humort nem mindenki érti. Hát persze, hogy nem. Nem mindenki érti. Nincs annál rosszabb, mint amikor egy kitűnő paródia műsornak nem azon a részén nevetnek, ami az igazi humort jelenti, hanem valamiféle altesti, vagy valamiféle trágár dolog belekerül, és ugye azon hahotáznak harsányan, holott nem az a poén. Tehát a poén érzékenység fokmérője lehet az emberi kapcsolatoknak is valahol, véleményem szerint. A humor érzékenység. Nagyon nehéz műfaj, és ha már a humorról beszélünk, akkor a paródia, és belecsúsztunk itt egy kicsit a paródia emlegetésébe, világon nincs nehezebb paródiát írni. Ezt Karint is tudta, a mai kitűnő paródisták is tudják, iszonyú nehéz műfaj. A humorban nem ismerek tréfát, ezt mondta Karinti, körülbelül ez jelzi. És tényleg figyeld majd meg, hogy figyelje meg a hallgató, hogy mind nevetnek az emberek, érdemes. Nagyon-nagyon sok következtetés le lehet vonni egy ember jellemére, intellektualitására vonatkozóan arra, hogy mind nevet. És Bergsonig elmehetünk itt, persze, visszamehetünk az időben, meg sok mindenkiig.
A klasszikus komoly sajtó egyik szintén nagyon nehéz és nehezen besorolható műfaja, a nekrológ. Tulajdonképpen egyszerre kell aktuálisnak lenni, hiszen egy adott időpontban van rá szükség, hogy úgy mondjam. Másrészt időtállónak is kell lennie egy nekrológnak, hogy akár ha 100 évvel később is, ha visszanézik azt a visszaolvasság, azt a nekrológot, akkor valóban valami olyan harcél, olyan történet rajzolódjon ki az elhunytról, ami maradandó.
Ugye hát igen, a nekrológ a evokáló műfajok közé tartozik, tehát egy embert, illetve a személyiségét, tehát a művét és a személyiségét egyszerre megidézni képes műfajról van szó. Tragikus esemény kapcsán íródik, de nem kötelező eltragizálni a hangvételét a nekrológnak. Hát természetesen ugye másképpen jelentkezik a szellemesség, mint olyan a nekrológban, mint más műfajokban, de mivel a nekrológnak is az a feladata, hogy Kosztolányi híres mondását, vagy híres a halotti beszédből való sorát, hogy ilyen az ember egyedüli példány, ezt az egyediliségét kell megragadnia. Tehát rettenetes olyan nekrológot olvasni, amely közhelyekből, szóvirágokból építkezik, és amelynek az a lényege, hogy az illetőről ugye szuperlatívuszokban kezdenek el beszélni. És csak szuperlatívus. Ez rettenetes hallgatni bárkinek, bárkiről, hogy ugye ez a dicséret görgeteget folyamatosan. Nem ez a feladata a nekrológnak, hanem az a feladata, hogy pontosan felidézze előttünk az illető személyiségét. Karintit megbántották a egyik nekrológia miatt. Kosztolányi 1936-ban meghalt, ugye Karinti túlélte 2 évvel. És hát neki kellett megérni a Kosztolányi nekrológot, a Zöld tinta kiapadt című nekrológot. Sokat bántották érte, mert felidézte közös tréfáikat ebben a nekrológ. Azt mondta, hogy adjon a tréfa a nekrológhoz. Ő meg azt mondta erre, hogy hát egy embert úgy kell megidézni, amilyen volt a maga való. És ha valakinek a lényegéhez tartozott, a fakulté metreszéhez tartozott az, hogy a humor, a szellemesség világa, akkor miért maradna ki? Akkor az volna hazugság, hogyha nem építette volna bele, vagy a játék, hogyha hozzátartozott valakinek, mint ahogy Kosztolányi világának szerves része volt a játék. Hogy maradhatott volna abból ki? Úgyhogy az a nekrológ nagyszerű, zseniális nekrológ. És én azt mondom, hogy az a bármilyen fájdalmas megélni valakinek az elveszítését, sokkal többet teszünk az ő emlékének ápolásáért, ha úgy ragadjuk meg azzal a korrekt valóságával az illetőt, amilyen volt. A klisékből építkezés ugye az rettenetes nagy problémát okozhat, mert az olvasó bárkit behelyettesíthet az illető helyébe, és akkor az egyediség vész el. Mikor a megyei napilap szerkesztőségében dolgoztam, és szerkesztettem a kulturális oldalt, egy híres megyeszerte közismert pedagógus elhunyt alkalmából magyar tanári közösségbe hozott róla egy nekrológot, hogy közölj, mondtam, hogy természetesen közöljük, hiszen nagyon sokan ismerték, ugye a lapok szoktak ma is még nekrológot közölni. De hát mikor elolvastam ezt a nekrológot, abban bizony hemzsegtek a klisék. Ő volt mindenki Pötyi nénie. Ő volt a világ legjobb tanára. Mindenki ismerte, de kivétel nélkül az egész városban. Ő neki mindenkihez volt egy kedves szava. Ő nála a tehetségesebb tanárt a földkerekséget. Ilyeneket nem érdemes nekrológba beleírni, mert ezek a tulajdonságok jó esetben minden egyes pedagógust jellemeznek, hanem az a feladat ilyenkor, hogy a maga egyediségében ragadják meg az embert. Sajnáltam, hogy megsértődtek persze a pedagógusok, mert átírattuk velük, hogy próbálják már megrajzolni, ténylegesen milyen volt az az illető, még ha röviden is. Mert lehet 15 sorban is kitűnő nekrológot írni, meg lehet 300 sorban is semmit mondó, közhely petárdák, pufogtató nekrológot írni, de hát az utóbbit minek. De hát ez is mutatja, bocsánat, még hogy milyen nehéz írni, és milyen nehéz portrét rajzolni valakiről. Ez is mutatja. Nagyon nehéz feladat. Ezért hangsúlyoztam ezt, mert ezt olyan emberek írták, magyar tanárok, annó ezt a jó sok évvel ezelőtt volt, se iskolát, se neveket nem szeretnék emlegetni. Olyanok írták, akik egyébként írással foglalkoznak, legalábbis elvileg, akiknek írni kellene tudni. Mondjuk hát ez, magyar tanárokat nem nagyon kényszeríti az élet arra, hogy írjanak, pedig írniuk kellene. Írniuk kellene. Véleményem szerint a magyar tanár, az irodalom tanár világához éppen úgy hozzátartozik az írás, mint ahogy a rajztanárihoz a rajzolás, vagy az énekzenetanárihoz az éneklés, vagy a zenélés. Ha ez nincs meg, akkor ott valami probléma van. Csak hogy ez valahogy elfelejtődik, ez kimarad a gondolkodásmódból. Nem is tudom, hogy miért nem kritérium ez irodalom oktatóknak, hogy írniuk kell valamit valahová. Tehát ugyanúgy fel kellene mutatni publikálási jegyzéket, mint ahogyan a felsőoktatásban dolgozóknak nekünk ezt fel kell mutatnunk nap mint nap, hogy mi mit írunk, és hová írjuk, hol írjuk. Tehát a publikálás kötelezettségét én magam bevezetném, mint eredetileg magyar tanár. Én is magyar tanár vagyok eredetileg.